Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
A nap imája.
Boldog 23. János pápa imája. Jézus ártatlanság báránya, te a bűnösök magatartásával léptél keresztelő János elé. Vezess bennünket is a Jordán vizeihez. Ott óhajtunk találkozni, hogy megvalljuk vétkeinket és megtisztulhassunk tőlük. És ahogy akkoriban megnyílt az ég, és fölhangzott a mennyei atya szózata, aki kedvét lelte benned, kérjük, hogy a próbatétel győzelmesen megállhassuk, és helyesen éljünk a nagy böjt idején, hogy aztán feltámadásod hajnalhasadtán mi is meghallhassuk mennyei atyánk szavát, aki gyermekeivé fogad bennünket.
Egy millió eurót adományozott Ferenc pápa a lakhatási nehézségekkel küzdők javára, derül ki abból a levélből, amelyet Reina bíboros, a pápa római helynöke küldött a római papoknak. Idén június 23-a és 27-e között tartják az örök városban a szeminaristák, püspökök és papok szentévi találkozóját. A megfelelő lelki felkészüléshez a szeretett szolgálat és a remény konkrét jelét kívánja adni a római egyházmegye. 2024. október 25-én, amikor Ferenc pápa a lateráni Szent János székesegyházban találkozott a helyi papsággal, fölmerült a lakhatási nehézségekkel küzdők problémája. Ezt a kérdést az egyház az illetékes hatóságok figyelmébe ajánlotta. Miután felemelték hangjukat a rászorulók érdekében, most fontosnak tartják egy prófétai gesztus felmutatását, ami hitelesebbé teszi az elmondottakat, derül ki Reina bíboros leveléből. A papokat is kérik, hogy ajánlják fel havi ellátmányuk egy részét. Orbán Viktor miniszterelnök a múzeumkertben mond ünnepi beszédet március 15-én, áll a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is március 14-én kezdődnek a Nemzeti Ünnep központi programjai, aznap délután adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. A Nemzeti Ünnep napján március 15-én reggel 9 órakor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ezt követően 9 óra 30 perckor ünnepélyes huszármenet indul a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, amihez bárki szabadon csatlakozhat. A múzeumkertben 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepség, aminek keretében beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Március 15-én 14 órától 18 óráig, 16-án pedig 10 órától 18 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó ingyenes programokkal várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Elérkezett az idő, hogy a települések saját értékeiket megvédhessék, eldönthessék, kikkel és hogyan kívánnak együtt élni, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben, a helyi önazonosság védelméről szóló törvénytervezetről tartott konzultáción. Latorcai Csaba hangsúlyozta, a kormány a települések vezetői számára lehetőséget szeretne biztosítani arra, hogyha kívánják, az elvárásaikat rögzíthessék, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, az adott településre milyen közösségi elvárások teljesítése mentén költözhet valaki. Közölte, a cél az lenne, hogy az adott település, amely otthont biztosít, az ne csak alvóhely legyen, hanem a családok vegyék ki a részüket a közösség életéből. Kijelentette, a kormány eszközöket biztosít a polgármesterek vezetők számára, de mindezekről az önkormányzatoknak kell majd dönteniük. Több mint 400 iskolaépület, 100 tornaterem és tornaszoba újult meg, vagy bővült ki 2020 óta a Magyar Falu Program segítségével, közölte a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Hajdú-Bihar vármegyei Újtikoson. Gyopáros Alpár a helyi iskola fejlesztésének átadásán kifejtette, annak érdekében, hogy enyhítsék a kis településeken tapasztalható pedagógus hiányt, a program keretében több mint 100 szolgálati lakást is építettek, amelyeket kifejezetten pedagógusok használhatnak. Ezek a beruházások nagyságrendileg 17 milliárd forintból valósultak meg, jegyezte meg a kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, nagyon sok városban nevelkedett és szocializálódott fiatal család már a kis településeket választja új otthonául. Nagyon komoly a gyermekvállalási kedv is, ami a kormány családpolitikai intézkedéseinek, közte a csoknak és a falusi csoknak köszönhető, tette hozzá. Sport. Donald Trump amerikai kormányzati munkacsoportot hozott létre a 2026-os amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság előkészületeire. A sporteseményt 2026. június 11-e és július 19-e között tartják Észak-Amerika három országában. A tervek szerint az Egyesült Államokban 78 mérkőzést játszanak, míg Mexikó és Kanada 13-13 összecsapásnak ad otthont. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő lesz. A délies szél megérénkül, északnyugaton meg is erősödhet. A csúcsérték általában 18 és 22 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Thank you. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa állapota stabil, a jelenlegi összetett kórképben pihen és imádkozik. A római kúria nagyböti lelki gyakorlata március 9-től 14-ig. Az örök élet reményéről. Kérdések az újrafegyverkezésről egy olyan világban, amely egyre kevésbé képes a diplomáciára. A kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének vezércikke. Szentcéki sajtóközlemény az önkéntesek hétvégi jubileumáról. 25 ezer önkéntes zarándok a világ több mint 100 országából. Ferenc pápa állapota stabil, a jelenlegi összetett kórképben pihen és imádkozik. A szentcéki sajtóiroda péntek esti jelentése szerint folytatódik a szentata gyógykezelése. Péntek reggel Ferenc pápa mintegy 20 percig imádkozott a 10. emeleti kápolnában, majd napközben néhány tevékenységet végzett. Holnap friss orvosi jelentés várható. A március 7-i pénteki napot Ferenc pápa pihenéssel és imádsággal töltötte, akit pontosan 3 hete, február 14-én vittek be a Gemelli klinikára hőrkorútjának a gyógykezelésére. A szentcéki sajtóiroda jelentése szerint folytatják az eddigi terápiát, beleértve a légzőszervi gyógytornát és éjszakánként a nem invazív mechanikus lélegeztetést, amely felváltja napközbeni, orron keresztül adagolt nagy áramlású oxigénellátást. Péntek reggel a pápa mintegy 20 percen át egyedül imádkozott a Gemelli kórház 10. emeleti betegszobája melletti kis kápolnában, majd a nap folyamán folytatta munkáját. Klinikai állapotát az orvosok továbbra is stabilnak tartják, de a kórképe változatlanul összetett. Prognózis továbbra sem adnak ki az orvosok, ellenben március 8-án szombaton újabb orvosi tájékoztatót szándékoznak kiadni. Péntek reggel a szentcég sajtó irodája bejelentette, hogy Ferenc pápa nyugodtan töltötte az éjszakát, és reggel nem sokkal 8 óra után ébredt fel. Matteo Bruni sajtóigazgató rámutatott, hogy tegnap maga a pápa kérte, hogy a Szent Péter téren tartott rózsafüzér ima kezdetén egy hangüzenettel szeretné az imádkozók felé fordulni, jelezve, hogy köszöni az érte mondott imákat, amelyeket az immár 22 napos kórházi tartózkodás során kapott. Az esti 9 órai rózsafüzér imádsára immár 12. alkalommal került sor, amit pénteken Lazarus Heung Sik Yu bíboros, a papi dikasztérium prefektusa vezetett. A szentcéki sajtóiroda szombat déli jelentése szerint Ferenc pápa éjszaka nyugodtan pihent, szombat reggel folytatta az előírt terápiát, beleértve a motoros fizikoterápiát is. További orvosi információkat estére ígértek a kórház részéről. A római kúria nagyböti lelki gyakorlata március 9-től 14-ig az örök élet reményéről. A kórházban fekvő szentatyával lelki közösségben vasárnap este kezdődik a szokásos nagyböti lelki gyakorlat a Vatikánban a római kúria tagjai számára. A szentcéki sajtóiroda március 4-én kedden tette közzé a római kúria idei nagybőti lelki gyakorlatának körülményeit. A római kúria idei nagybőti lelki gyakorlatának menetrendjét. Március 9-én nagybőt első napján a közös esti imádság után kezdődik a római kúria tagjainak a lelki gyakorlata a Szentatyával való lelki közösségben a Vatikáni 6. pár aulában. Az elmélkedéseket Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház prédikátora tartja a következő témával: az örök élet reménye. A március 14-én pénteken délelőtt befejeződő lelki gyakorlatnak a menete, bevezető elmélkedés március 9-én, vasárnap este 5 órakor a vesperás ima után. Március 10-től hétfőtől március 13-áig, csütörtökig reggelente 9 órakor az első, majd délután 5 órakor a második emlékedés, mindig a napszaknak megfelelő imaóra közös elmondása után. A pápai házszónok a március 14-én pénteken reggel 9 órakor tartja a záró emlékedését. A Szentszéki sajtóiroda közleménye jelzi, hogy a római kúria nagybőti lelki gyakorlatára, különösen a bíborosokat, érsekeket és püspököket, a pápai ház tagjait, a világiakat, a római kúria és a vatikáni kormányzóság alkalmazottait hívják meg.
Kérdések az újrafegyverkezésről egy olyan világban, mely egyre kevésbé képes a diplomáciára. Vezércikkében a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője rámutat, hogy a fegyverkezési hajsza helyett a békére kellene törekednie Európának. Olyan vezetőkre lenne szükség, akik a diplomácia útján keresik a kompromisszumos békét, ahelyett, hogy a halál és a pusztítás eszközeit növelnék. A Rearm Europe, újrafegyverezni Európát terv 800 milliárd eurót szán az öreg földrész fölfegyverzésére. Valóban ez jelenti számunkra a garanciát? Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének vezércikkét ismertetjük. A fegyverekre szánt gazdasági források növelése újra az államok közötti kapcsolatok eszközévé vált, azt mutatva, hogy a béke csak akkor lehetséges és megvalósítható, ha a fegyverek birtoklásának egyensúlyán alapul. Mindez félelmet és terrort szül, és félő, hogy felborítja a biztonságot, mivel elfeledkezik arról, hogy egy előre nem látható és ellenőrizhető esemény fellobbanthatja a szikrát és mozgásba hozhatja a háborús gépezetet. Alig 2 évvel ezelőtt mondta ezt Ferenc pápa a Pacem in Terris kezdetű enciklika megjelenésének 60. évfordulóján, s szavai jól illenek arra, amit most Európa átél, amikor az Európai Bizottság vezetése egy olyan tervet jelentett be, amely lehetővé teszi közel 800 milliárd euró mozgósítását az Európai Unió védelmére. Rearm Europe, újrafegyverezni Európát, a terv elnevezése, mely a közelmúlt félelemmel és terrorral terhes tragikus pillanatait idézi. Európa az elmúlt 3 évben sajnos maga is képtelennek bizonyult diplomáciai kezdeményezésekre és kreativitásra. Csak arra volt képes, hogy fegyvereket biztosítson az orosz csapatok által igazságtalanul megtámadott Ukrajnának, de arra nem, hogy ezzel egyidejűleg javasoljon és véghez vigyen konkrét tárgyalási folyamatokat azért, hogy véget vessen a véres konfliktusnak. Most pedig arra készül, hogy más világhatalmak hasonló kezdeményezései nyomán elképesztően nagy összeget, 800 milliárd eurót fektessen fegyverekbe. Nem abba fektet, hogy leküzdje a szegénységet, hogy olyan programokat finanszírozzon, amelyek javítanák azoknak az életkörülményeit, akik elmenekülnek hazájukból az erőszak és a nyomor elől. Nem a jólét növelésébe, a nevelésbe és az iskolába fektet, hogy emberi jövőt biztosítson a technológiának, sem abba, hogy ellássa az időseket. Abba fektet, hogy feldúzzassa a fegyveres arzenálját, és ezzel kitömje a zsebét a halálgyárosoknak, annak ellenére, hogy mára az uniós országok katonai költsége felülmúlja az Orosz Föderációjét. Tényleg ezt az utat kell követnünk azért, hogy békés és gyarapodó jövőt biztosítsunk az öreg kontinensnek és az egész világnak? Valóban a fegyverkezési hajszalt számunkra garanciát? Tényleg itt a kulcs ahhoz, hogy újra rátaláljunk gyökereinkre és értékeinkre? Sorolja kérdéseit a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője. Ahelyett, hogy, amint a pápa a szent év elején javasolta, egy világalapot hozna létre azért, hogy végre felszámolja az éhezést és előmozdítsa a fenntartható fejlődést az egész bolygón, a katonai kiadásokra fordított pénz egy meghatározott százalékát felhasználva, most azt tervezi, hogy arzenáljait új halálosztó fegyverekkel tölti fel, mintha a raktáron lévő atomfegyverek nem jelentenének elegendő fenyegetést egy nukleáris holokausztra, ami képes többszörösen elpusztítani az egész emberiséget. Mintha a valódi veszély, amit el kell hárítanunk, nem a darabokban zajló harmadik világháború lenne, melyre Péter utóda már 10 évvel ezelőtt prófétai módon rámutatott. Ahelyett, hogy aktív és kezdeményező szerepet vállalna a béke és a tárgyalások érdekében, az Európai Unió most félő, hogy az újrafegyverkezési hajszában talál egységre. Ahogy Ferenc pápa 2022. áprilisában mondta, újra a háborús logika kerül fölénybe, ami olyan befektetésekre sarkal, hogy fegyvereket vásároljunk, mondván, szükségünk van rájuk ahhoz, hogy megvédjük magunkat. A pápa rámutatott, hogy eltűnt az a nagy és jó békevágy, ami a második világháború utáni közvetlen időszakot jellemezte. Keserűen állapította meg, hogy 60 év elteltével mindezt elfelejtettük. És így a háborús logika újra teret nyer. A háborús logika ismét győzött. Nem tudunk más logika szerint gondolkodni, nem vagyunk már hozzászokva a békés logika szerinti gondolkodásra. Andrea Tornielli így folytatja vezércikkét. Nem inkább olyan vezetőkre lenne szükség, akik az újrafegyverkezés helyett ezt a lelkületet akarják visszaszerezni, elkötelezve magukat a párbeszédben, hogy megállítsuk az Ukrajnában és máshol folyó háborúkat. 2 évvel ezelőtt Ferenc pápa Budapestről egy kulcskérdést intézett Európa és az egész világ vezetőihez. Idézte Robert Schuman 1950-ben mondott szavait. Nélkülözhetetlen az a hozzájárulás, amit egy szervezett és életerős Európa adhat a civilizációnak a békés kapcsolatok megtartásáért, amennyiben a világbékét nem lehet máshogy megőrizni, csak kreatív erőfeszítésekkel, melyek arányosak a ráleselkedő veszélyekkel. A pápa tehát föltette a kérdést. Ebben a történelmi időszakban sok veszély van körülöttünk, de kérdem én, gondolva a meggyötört Ukrajnára is, hol vannak a békére irányuló kreatív erőfeszítések? Az előrelátható és előrelátott rengés, mely a Fehérház vezető váltásával végigfutott a geopolitikai világtengelyeken, eredményezhetett volna némi közös kezdeményezést a Péter utóda által megjelölt irányba, megkísérelve azt, hogy véget vessünk a vérontásnak, mely a keresztény Európa szívében zajlik. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár nemrég egy interjúban elmondta. A valódi béke valamennyi érintett fél hozzájárulásával születik. Szükséges, hogy mindenkinek jusson valami. Egy kompromisszumban senki nem érhet el mindent, és mindenkinek késznek kell lennie arra, hogy valamiben alkudjon. Máskülönben a béke sosem lesz stabil és tartós. Vissza kell térni ehhez a stílushoz, különben a világ egy dzsungellé változik, és csak konfliktusok lesznek, melyek szörnyű következménye halál és pusztítás, mondta Pietro Parolin bíboros. Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője így zárja vezércikkét. Az egyetlen valódi terv, az egyedüli realista felhívás Európa újra fegyverzése helyett nem inkább a békét Európának lenne. Kérjük ezt, magunkévá téve a pápa szavait, aki a Gemelli Klinika kórterméből múlt vasárnap azt mondta, elsősorban a békéért imádkozom. Innen nézve a háború még abszurdabbnak látszik.
Szentszéki sajtó közlemény az önkéntesek hétvégi jubileumáról. 25 ezer zarándok a világ több mint 100 országából. Március 8-án szombaton és 9-én vasárnap rendezik meg a Szent Év 5. nagy jubileumi rendezvényét, amelyet az önkéntes szolgálat világának szentelnek. Vasárnap délelőtt 10:30 órakor Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutat be szentmisét a Szent Péter téren, és felolvassa Ferenc pápa homíliáját. Az önkéntesek jubileumi eseményére 15 ezer volontárius érkezik külföldről, és mintegy 10 ezeren Olaszországból, ahol nagy hagyománya van az önkéntes szolgálatnak. A legjelentősebb csoport 5000 fővel a Misericordia mentőszolgálat önkéntes gárdája, mellette pedig az olasz polgári védelem 4000 önkéntese vonul fel. A Caritas Italianát, az olasz szeretett szolgálatot 800-an képviselik. Spanyolország 124, az Egyesült Államok 123, Brazília 85 önkéntessel képviselteti magát, de ezen túl Lengyelország, Argentína, Mexikó, Kolumbia, Ausztrália, Chile, Ecuador, India is jelentős számú önkéntes küldött a római jubileumokra. Március 8-án szombaton a zarándokok, akik a világ számos önkéntes egyesületét, különféle non-profit csoportjait képviselik, reggel 8 órától délután 5 óráig csoportosan a Szentpéter Bazilika Szent kapujához vonulnak a zarándokok folyosóján át, amelyet egész éven át zöld ruhás önkéntesek működtetnek. Miután átléptek a Szent kapun és imádkoztak Péter apostol sírjánál, Róma belvárosának jubileumi templomaiban részesülhetnek a Szent Jónás évén a kiengesztelődés szentségében. Ugyancsak szombat délután 3-tól 6-ig a Párbeszédben a Várossal program keretében kulturális, művészeti és spirituális rendezvényeken vesznek részt Róma különböző terein. A Piazza Risorgimento téren az Egyetemi Önkéntesség Fuxív alapítványa az önkéntes szolgálattal kapcsolatos figyelemfelkeltő tevékenységeket mutat be, és gyakoroltat is a jelenlévő gyermekek, fiatalok és felnőttek szabad bevonásával. A firenzeiek keresztelő Szent János bazilikája az előtte álló aranytérrel, a Szent Péter térre vezető híd túlsó oldalán ad otthont az életvédő mozgalmak önkénteseinek, hogy bemutassák kezdeményezéseiket, szórakoztató programjaikat a gyerekeknek és már jelenlévőnek, többek között édesanyák tanúság tételével. Az ugyancsak közeli Loreto-i Szent Üdvözítő Bazilikában egyrészt a polgári védelem egységei, másrészt pedig a Misericordia mentőszolgálat önkéntes egységei mutatkoznak be megelőző egészségügyi szolgáltatások gyakorlásával. A Néri Szent Fülöp új temploma előtti téren a Shelterbox Itália is jelen lesz. A Shelterbox 2000-ben az Egyesült Királyságban a Cornwall-i Helstone-ban alapított nemzetközi katasztrófa védelmi jótékonysági szervezet, amely világszerte sürgősségi menedéket és egyéb segélyt nyújt olyan családoknak, akik katasztrófa vagy konfliktus miatt vesztették el otthonukat. A Pantheonhoz közeli Szent Ignász templom előtti téren az Il Sorriso, a mosoly önkéntesei ismertetik meg főként a gyerekekkel az egyesület által megvalósított projekteket, amelyek animációs játékaiba a gyermekeket is bevonják. Végül a Bambini Ancora önkéntesei művészeti műhelyekkel és lufikkal szórakoztatják a legkisebbeket, a szülőkkel pedig meghívják a témáikról szóló kerekasztal beszélgetésekbe. Vasárnap délelőtt 10:30 órakor Michael Cserny jezsuita bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutat be szentmisét a Szent Péter téren, és felolvassa Ferenc pápa homíliáját. Miként a korábbi jubileumi eseményeken sem kellett belépő egyen rendelkezni, így most is szabad a belépés az önkéntesek jubileumának szombati és vasárnapi eseményeire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották, műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Egy millió eurót adományozott Ferenc pápa a lakhatási nehézségekkel küzdők javára, derül ki abból a levélből, amelyet Reina Bíboros, a pápa római helynöke küldött a római papoknak. Idén június 23-a és 27-e között tartják az Örök Városban a szeminaristák, püspökök és papok szentévi találkozóját. A megfelelő lelki felkészüléshez a szeretett szolgálat és a remény konkrét jelét kívánja adni a római egyházmegye. 2024. október 25-én, amikor Ferenc pápa a lateráni Szent János székesegyházban találkozott a helyi papsággal, fölmerült a lakhatási nehézségekkel küzdők problémája. Ezt a kérdést az egyház az illetékes hatóságok figyelmébe ajánlotta. Miután felemelték hangjukat a rászorulók érdekében, most fontosnak tartják egy prófétai gesztus felmutatását, ami hitelesebbé teszi az elmondottakat, derül ki Reina Bíboros leveléből. A papokat is kérik, hogy ajánlják fel havi ellátmányuk egy részét. Orbán Viktor miniszterelnök a múzeumkertben mond ünnepi beszédet március 15-én, áll a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is március 14-én kezdődnek a Nemzeti Ünnep központi programjai, aznap délután adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. A Nemzeti Ünnep napján március 15-én reggel 9 órakor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ezt követően 9 óra 30 perckor ünnepélyes huszármenet indul a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, amihez bárki szabadon csatlakozhat. A múzeumkertben 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepség, aminek keretében beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Március 15-én 14 órától 18 óráig, 16-án pedig 10 órától 18 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó ingyenes programokkal várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Elérkezett az idő, hogy a települések saját értékeiket megvédhessék, eldönthessék, kikkel és hogyan kívánnak együtt élni, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben a helyi önazonosság védelméről szóló törvénytervezetről tartott konzultáción. Latorcai Csaba hangsúlyozta, a kormány a települések vezetői számára lehetőséget szeretne biztosítani arra, hogyha kívánják, az elvárásaikat rögzíthessék, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, az adott településre milyen közösségi elvárások teljesítése mentén költözhet valaki. Közölte, a cél az lenne, hogy az adott település, amely otthont biztosít, az ne csak alvóhely legyen, hanem a családok vegyék ki a részüket a közösség életéből. Kijelentette, a kormány eszközöket biztosít a polgármesterek vezetők számára, de mindezekről az önkormányzatoknak kell majd dönteniük. Több mint 400 iskolaépület, 100 tornaterem és tornaszoba újult meg, vagy bővült ki 2020 óta a Magyar Falu Program segítségével, közölte a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Hajdú-Bihar vármegyei Újtikoson. Gyopáros Alpár a helyi iskola fejlesztésének átadásán kifejtette, annak érdekében, hogy enyhítsék a kistelepüléseken tapasztalható pedagógus hiányt, a program keretében több mint 100 szolgálati lakást is építettek, amelyeket kifejezetten pedagógusok használhatnak. Ezek a beruházások nagyságrendileg 17 milliárd forintból valósultak meg, jegyezte meg a kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, nagyon sok városban nevelkedett és szocializálódott fiatal család már a kis településeket választja új otthonául. Nagyon komoly a gyermekvállalási kedv is, ami a kormány családpolitikai intézkedéseinek, közte a csoknak és a falusi csoknak köszönhető, tette hozzá. Sport. Donald Trump amerikai kormányzati munkacsoportot hozott létre a 2026-os, amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság előkészületeire. A sporteseményt 2026. június 11-e és július 19-e között tartják Észak-Amerika három országában. A tervek szerint az Egyesült Államokban 78 mérkőzést játszanak, míg Mexikó és Kanada 13-13 összecsapásnak ad otthont. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő lesz. Ha a délies szél megérénkül, északnyugaton meg is erősödhet. A csúcsérték általában 18 és 22 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a Franciskák, a Gergelyek, a Györgyök, a Katalinok és a Rebekák ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Franciska a latin Franciscus férfi névnői párja. Jelentése francia. A Gergely a görög eredetű Gregorius név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Jelentése éberen őrködő. A György a görög Georgios névből, illetve ennek a latin Georgius formájából származik. Jelentése földműves, gazdálkodó. A Katalin a görög Katarosz szóból származik. Jelentése mindig tiszta. A magyarban a német Katarina vagy a latin Katrina forma közvetítésével került. Magyarországon a Katalin az Árpádkor, illetve a keresztes hadjáratok óta a legnépszerűbb nevek egyike. A Rebeka pedig héber eredetű bibliai név. Jelentésére vonatkozóan több feltevés ismeretes, legvalószínűbb értelmezés szerint az üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megigéző, megbabonázó vagy jól táplált. Isten éltesse tehát a Franciskákat, a Gergelyeket, a Györgyöket, a Katalinokat és a Rebekákat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Sweet, hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new. You got the saying, lie, oh, lie. You turn my head upside down, but I don't mind. Just keep it coming, is it love? And at night, oh, lie. Stay in bed for a day or two. Or you, it is loving you. It is loving you. Yeah, 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 yeah. Tell me secrets, my dear. I will tell you mine. That was then, now we here. You can turn back time. Just sit here, stroke your. Don't be mad if I stare. You're my dream come true. Hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new. You got me saying, my, oh, my. You turn my head upside down, but I don't mind. Just keep it coming. Is it love? And at night, oh, my. Stay in bed. For you, it is love. You make me feel brand new. No matter what you do, you got me falling more in love with you. Coming, is your love and in my, oh my, stay in bed.
turn my head upside down, but I don't mind. Just keep it coming. Is it loving in my own mind? Staying there for a day or two on you.
Feladnád egy szebb világba, tedd ujjad a csomóra, én átkötözöm, s masnit fűzök a szivárványra. Gyerünk tavasz, maradj kamasz, gyerünk, hiába van néha kabátod viharkon. Gyerünk tavasz, rügyet fakasz nekünk, te sosem fogsz kimenni a divatból. Odaérünk, amiről eddig lekéstünk, a büszkeség is féltérdre vált. Eljössz, felgyorsul a szívverésünk, akiket elhagytak, most mind érted kiállt. Gyerünk tavasz, maradj kamasz velünk, hiába van néha kabátod viharkon. Gyerünk tavasz, rügyed fakasz nekünk, te sosem fogsz kimenni a divatból. Gyerünk tavasz, hiába van néha kabátod viharkon. Gyerünk tavasz, rügyet fakasz nekünk, te sosem fogsz kimenni a divatból. Te sosem fogsz kimenni a divatból.
Kalendárium. Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1831-ben ezen a napon első Lajos Fülöp, francia király rendeletet ad ki, amellyel létrehozza a francia idegen légiót. 1890-ben Tisza Kálmán magyar miniszterelnök benyújtja lemondását. Kormányzata idején zajlott Magyarország modern gazdasági fejlődésének első nagy fellendülési szakasza. 1889-ben Tisza Kálmán helyzete megrendült, mivel a véderő vitában engedményekre kényszerült és elvesztette Ferenc József bizalmát. Lemondásával személyében búcsúzott egy feltörekvő korszak. Mikszáth Kálmán a parlament kritikus szemlélője, az Én kortársaim című karcolat gyűjteményében nagy tisztelettel írt róla. Tisza Kálmán 1880-ban megkapta a Szent István rend nagy keresztjét és a valóságos belső titkos tanácsosi címet. 1923-ban a trianoni diktátum által elcsatolt Szentpéterfa község népszavazással visszatér az anyaországhoz. 1942-ben ezen a napon alakít kormányt Kállai Miklós miniszterelnök. 1945-ben az amerikai légierő 343 bombázója szőnyegbombázást indított Tokió ellen, elpusztítva a város 250 ezer épületét és 83 ezer lakosát. 1953-ban Sztálin szovjet párt főtitkárt, kormányfőt és generalissimuszt a vöröstéri Lenin mauzóleumban temetik el Lenin bebalzsamozott holtteste mellé. És 2008-ban volt ezen a napon a népszavazás a tandíjról, a vizitdíjról és a kórházi napi díjról. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek március 9-én. 1454-ben Amerigo Vespucci, olasz felfedező, térképész, Amerika névadója. 1499-ben a spanyol Alonso de Ojeda vezette expedíció navigátoraként, részt vett Kolumbusz Kristóf második útján, és az 1507-ben megjelent Négy utazás című beszámolójában új világnak nevezte a felfedezett új földrészt. 1507-től kezdve Vespucci keresztneve után Amerikának kezdték nevezni az új kontinenst. 1776-ban ezen a napon született József Nádor. A Nádor a király után a legnagyobb országos méltóság volt Magyarországon, a Szent Istvántól 1848-ig terjedő időszakban. Más néven a király helyettese, a Habsburg ház úgynevezett magyar vagy nádori ágának megalapítója, 1796-tól haláláig Magyarország nádora, az 1835-ig uralkodó első Ferenc osztrák császár magyar király öccse. Széchenyi István eszpetársa volt, nevéhez fűződik a Nemzeti Múzeum, a Német Színház, a Gellért hegyi csillagvizsgáló, a Ludovika Akadémia és több vasútvonal építése, a Városliget rendezése, a Margit-sziget parkosítása, a műszaki felsőoktatás megerősítése. Az 1838-as pesti árvíz idején ő volt a mentés irányítója, majd sokat tett az árvízkárok enyhítéséért. 1943-ban ezen a napon született Bobby Fischer, sakkvilágbajnok. Teljes neve Robert James Fischer. Édesapja Neményi Pál fizikus volt. Rendkívül magas IQ-ja volt, sakktehetsége már 8 évesen megmutatkozott, később szinte mindent megnyert, ha volt kedve játszani. 1972-ben világbajnoki címet nyert, majd 3 év múlva, 32 évesen visszavonult. Nehezen jött ki a szövetségekkel, vagy bármilyen szervezettel. Szegényen élt egy szeretett otthonban, és nem játszott. Sok év kihagyás után egy 17 éves budapesti egyetemista lány vette rá, hogy újra játszon. Személyisége nem volt egyszerű, idős korára üldözési mánia hatalmasodott el rajta, végül Izlandon kért menedékjogot. 1956-ban ezen a napon született Nébald György, olimpiai bajnok, magyar kardvívó. 1970-ben kezdett el vívni a budapesti honvéd együttesében. Korán megmutatkozott tehetsége. 1975-ben junior világbajnok lett. 76-ban 20 évesen mutatkozott be a válogatottban. Első felnőtt sikerét 2 évvel később ért el, amikor a karcsapattal felnőtt világbajnokságot nyert, melyet még 3-szor sikerült megismételnie. Az 1985-ös világbajnokságon bronzérmet, a 91-es Európa-bajnokságon pedig aranyérmet szerzett a csapattal. Első egyéni világbajnokságát 1985-ben nyerte meg, 87-ben bronzérmes, 90-ben pedig ismét aranyérmes lett a VB-n. Az 1980-as moszkvai olimpián a karcsapattal bronzérmet szerzett, majd a szőuli olimpián Bujdosa Imre, Csongrádi László, Gedővári Imre és Szabó Bence mellett Nébald olimpiai aranyérmet szerzett, majd a barcelonai olimpia csapatversenyében ezüstérmet nyert. 1993-ban fejezte be aktív pályafutását. És 1957-ben született Bajor Imre, magyar színész, komikus. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el március 9-én. 1444-ben Leonardo Bruni, itáliai humanista, történetíró és államférfi. 1971-ben Jankovics Ferenc, magyar író, költő. 1993-ban Kolben Heyer Tibor, magyar geofizikus, asztrofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1996-ban Kovács Imre, olimpiai bajnok, magyar labdarúgó. 2000-ben Soproni Ági, magyar színésznő. 2012-ben Szőnyi Sándor, Balázs Béla díjas, magyar rendező, dramaturg. És 2024-ben Kévés György, Kossuth díjas, magyar építész, a nemzetművésze. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Be sad.